Sziasztok kutyások! Én Manger Adrián vagyok, ez pedig a Dog Solution Podcast Csörgő Balázs kutya kiképzővel, aki nem csak a négylábúak nyelvét érti tökéletesen, de a gazdikkal is kiválóan szót ért. Ha harmonikus kapcsolatra vágysz a kutyáddal, vagy csak szeretnéd jobban megérteni őt, akkor tarts velünk, és hozd ki magadból a legjobb gazdit! Sziasztok! A mai adás reményeim szerint nagyon sokrétű lesz. Elkezdjük egy aktuális témával, ami jelen esetben a tél, a hideg és a téli kutyázás, és utána átvezetjük arra, hogy mi kutyagazdik a sokszor téves elképzeléseinket vagy hiedelmeinket hogyan vetítjük rá a kutyáinkra. Lehet, hogy így első hallásra ez a két téma kicsit távolinak tűnik, de remélem, hogy a beszélgetés végére ti is meglátjátok majd az összefüggéseket. Aki ezúttal is segít nekünk eligazodni a kutyagazda viszony, illetve viselkedés labirintusában, az természetesen most is Csörgő Balázs kutya kiképző. Szia Balázs!
Sziasztok!
Kezdjük az aktuális témával. Egy eléggé enyhe ősz és télkezdés, és egy viszonylag enyhe karácsony után végre beköszöntött az igazi tél. Fagy, mínuszok, elmúlt napokban több helyen is havazott. És hát ehhez kapcsolódna az első kérdésem is, hogy van-e olyan egészségügyi határ, ha egyáltalán létezik ilyen, amikor már nem ajánlott kivinni a kutyákat a hidegbe, vagy csak nagyon rövid egészségügyi sétákat tehetünk velük?
Nos, hát ez sok mindentől függ. Szóval nyilván egy kis testű vagy egy rövidszőrű kutya az rosszabbul fogja tolerálni a hideget, mint egy nagyobb testű, hosszabb szőrű fajtájú kutya. Meg hát nyilván az sem mindegy, hogy mit csinálunk ebben a hidegben. Szóval, hogy aktívan vagyunk kint a hideg időben, vagy csak bóklászunk a ház körül pórázon. Nyilván, hogyha nem mozog a kis kutyánk, meg mi is, akkor sokkal jobban fogunk fázni, mint hogyha aktívan veszünk részt ezekben az eseményekben. Szóval én értemben nincs, de ezt mindenki így intuitíve egyébként tud erre válaszolni, hogy a kutyája az alkalmas egy hidegebb időszak elviselésére, vagy kevésbé.
De egyébként mitől függhet ez? Tehát mondjuk nekem van egy magyar vizslám, ami egy nagyobb testű, vagy közepes testű, de rövidszőrű kutya. Nyilván kevésbé bírja, mint mondjuk egy ilyen szánhúzó kutyafajta, mint mondjuk egy alaszkai malamut. Nem csak a rövidszőrnek van gondolom szerepe, hanem a méretnek is. Tehát egy vizsla gondolom azért, mivel hosszabbak a lábai, még mindig jobban bírja hideget, mint mondjuk egy tacskó vagy egy csivava.
Igen, ezt jól látod, hát nyilván ő közel van a földhöz, ő sokkal jobban fog fázni. De a vizsla is, igen, ő is egy fázós kutyafajta, és emiatt is van az a mondás, lehet, hogy ismered is, hogy fázik, mint a vadászkutya. Szerencsétlen, hát azért nincs egy komoly ajszőre a vizslának, rövid szőrű. Szóval, hogyha mondjuk van egy vizslám, és egy hosszabb sétára akarok vele menni, vagy egy hosszabb időt töltök kint a szabadban vele, akkor nyilván nálam mondjuk egy kutyaruha az teljesen indokolt.
Egyébként ez egy ilyen, nem tudom, te mit hallasz a kutyagazdiktól, akik hozzád járnak, hogy ez egy ilyen visszatérő probléma télen? Hogy nem akarják hosszabb sétára vinni a kutyáikat, vagy inkább ez csak a gazdákból indul ki, hogy ők nem szeretik a hideget?
Igen, szóval sokan beszámolnak arról, hogy a kiskutyájuk nem jól tolerálja a hideget, vagy az esős időt, vagy az egy ilyen kellemetlen szomorkás őszi vagy téli időszakokat. És egyébként a kutyasuliban meg mindig azt tapasztaljuk, hogy a kutyát kevésbé érdekli konkrétan az időjárás, hanem inkább az számít, hogy milyen az elfoglaltság, meg nem mindegy az sem, hogy a gazdák hogyan viselkednek ebben az időben. Szóval, hogyha én utálok az esőbe kimenni, és úgy megyek ki, hogy tényleg undorodom az egésztől, azt nyilván a kutyám azt rajta mérezni fogja, és akkor szaladunk két kört a ház körül, és megyünk haza. Attól függetlenül, hogy rossz idő van, eső van, hideg van, de én labdázom, játszom a kutyámmal, tréningezek vele, akkor az ő viselkedésekben ez nyilván megjelenik. Ezért van az, hogy mindig megkérdezik, amikor esik az eső, hogy lesz-e hétvégén oktatás, mert mondjuk, mit tudom, hogy mondanak 10 mm esőt, és a válasz mindig az, hogy persze. És aztán csodálkoznak a gazdik, hogy hát az én kutyám az esőben nem csinál semmit, és nem hajlandó esetleg tréningezni, vagy nem akar lefeküdni az esőbe, és csodák csodájára tök jó dolgozik majdnem minden kutya ebben az időben. És tényleg, hogyha a gazdi átlép ezen a saját korlátján, akkor a kutya is így fog viselkedni.
Igen, ezt egyébként sejtettem, hogy így van, bár egyébként tényleg vannak olyan kutyafajták, amik nem annyira szeretik az esőt, például az enyém, de aki ugye egy spanyol agár, de egyébként ő is ki szokott jönni esőbe, tehát csak könyörögni kell neki az elején. Ezt megbeszéltük előre, hogy nem szeretnénk egy ilyen nagyon általános adást csinálni, mert arra ott van a Wikipédia, meg egy csomó cikk, amit el lehet olvasni a téli kutyázásról. Viszont van egy dolog, ami engem nagyon érdekel, mennyire jó ötlet, hogyha mondjuk esik a hó, egy hógolyóban labdázni a kutyánkkal. A korábbi adásokban volt arról szó, hogy ne verjük át a kutyánkat, ne csináljunk úgy, mint hogyha eldobnánk neki a labdát, vagy nem abba az irányba dobnánk, és akkor nem is dobtuk el, mert hogy ez amúgy nem jó. És hát ugye nyilván a hó az vagy ugye eltűnik, vagy hogyha nem olyan tapadós, és nem olyan jó hógolyót csináltunk, akkor szét is tud esni, hogy ez mennyire jó ötlet.
Igen, kicsit hasonló ahhoz, amiről beszélgettünk a labdázás kapcsán. Ugye itt arról volt szó, hogy ne verjük át sose a kutyánkat. Olyan esetekben, amikor úgy csinálok, mint hogy eldobnám a labdát, és közben nem dobom el, és akkor a kiskutyám keresgéli, mert abból kialakulhat egy zsákfenyféltés, meg magát a játékot egy ilyen bizalmatlanság fogja övezni, ami nem jó, mivel a labdázással pont az ellenkezőt akarjuk elérni, hogy az egy közös játék, és baromi jó elfoglaltság legyen mindkettőnk számára, amiben a kutyával egyrészt tudok tanítani is vele, zsákmánnyal, meg nagyon jól lehetem fárasztani, mind a kettőnk élvezi, akkor ez egy win-win helyzet. Most a hógolyós az egy kicsit hasonló, nagyon sokan csinálják ezt, nem teljesen ugyanez, mert azért nyilván azt a hógolyót, azt látja a kutya, látja is, hogy hova esik le, meg is találja. Én azért nem szoktam ilyet csinálni, mert azért egy picit hasonlít arra, mint amikor így egy kicsit átverem a kutyámat, mivel nem lesz meg a sikerélmény a kiskutyámnak abban, hogy azt a zsákmányt, ami ugye jelen esetben egy hógolyó, azt ő valóban meg tudja fogni, meg tudja ragadni, mint mondjuk egy valóságos labdát. Szóval az ösztön cél nem elégül ki teljes mértékben, hogyha így csinálok, hogyha hógolyóval próbálok vele játszani. Szóval ezért nem ajánlom. Hogyha labdázni akarok a kutyával, és hó van, akkor is szerintem érdemes a labdát vinni, és nem pedig a hógolyót dobálni neki.
Egyébként azt tapasztalom, hogy a legtöbb kutyafajt az imád egyébként a hóban játszani.
Ez nem az tudom. Igen, persze, nyilván már. Csak ilyenkor, amikor eldobod, akkor az egy zsákmány. Az
igen, ez tényleg egyébként olyan érdekes, hogy a többség az iszonyatosan élvezi a havat. Hogy ez
igen, nem én is játszom a kutyával a hóval, meg tényleg, hogyha elrúgok egy kisebb hókupacot, a kutyám megy utána, és akkor ez játék szinte lehet csinálni. Csak azért tényleg jó, hogyha egy ilyen ösztönvezérelt játékot játszunk, mint a labdázás, hogy az ösztön cél az ki tudjon elégülni. És az akkor tud, hogyha azt a zsákmányt azt ő megtalálja, meg tudja ragadni, tudja vinni, és akkor sokkal boldogabb lesz a kiskutyánk, mint amikor ott keresgéli azt a leesett hógolyót, a maradványait lehet, hogy megtalálja, de azért mégsem ugyanaz.
És a hóevésről, arról mit gondolsz?
Hát minden kutya eszi a havat.
De arra, miért eszik a havat? Tényleg, ez miért van?
Ne, a gyerekek is eszik a havat. Nem tudom.
Én nem ettem.
Nem etted? Én megettem a hógolyót.
Meg de én homokozni is szerettem, tehát én ilyen.
Igen, homokot is megpróbálod megenni, de az kellemetlenebb élmény. De nem tudom, nyilván ez érdekes, meg vízszerű. A szomját is oltja a kutyának. Arra kell vigyázni egyébként, hogy ne kapjon torokgyulladást ugyanúgy, mint mi. De így különösebben nem okoz problémát.
Igen, az enyém az egyszer berekedt tőle, nagyon, nagyon vicces volt, mert ilyen mélyebb hangos sírt, úgyhogy úgy vettem észre. Egyébként csak azon gondolkodtam, amit még a két gondolattal korábban mondtál, hogy megkérdezik tőled a gazdák, hogy esős időben lesz-e kutyaiskola, vagy van-e panzió, vagy akármi. Azon gondolkodtam, hogyha egy ilyen viszonylag egyszerű dolgot, mint az, hogy valaki fázik, vagy fázósabb, vagy a hidegérzet, azt tulajdonképpen rávetítünk a kutyánkra, hogy akkor ő se szereti, meg nem szeret kimenni az esőbe, akkor arra gondoltam, hogy valószínűleg az is előfordul, hogy más ilyen emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyánkat, ugye erről is már volt szó korábbi adásokban, hogy féltékenység, vagy hála, vagy bosszúállás, tehát hogy néha ilyen nagyon komplex, alapvetően csak az emberre jellemző tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyánkat, vagy ilyesmi érzelmeket tulajdonítunk nekik. És ennek apropóján egyébként nagyon sokszor találkoztam olyan történetekkel, hogy valaki azt mesélte például, hogy a kutyája féltékeny lett az új párjára mondjuk. Tehát előbb volt a kutya, utána jött a párja, és volt olyan eset is, amikor azt mondta, hogy ameddig csak ültek a szobában és beszélgettek, addig nem volt semmi gond, de abban a pillanatban, hogy nem tudom, ölelkeztek, vagy puszítottak egymásnak, akkor a kutya az elkezdte aktivizálni magát, nagyon agresszíven reagált, elkezdett ugatni, akár esetleg neki is ugrott, és egyébként ezt nem csak ilyen romantikus kapcsolatokban hallottam, hanem mondjuk mesélték, hogy baráti társaságoknál, baráti összejöveteléknél is ez van, hogyha mondjuk így nagyon belemelegednek a beszélgetésbe, elkezdenek nevetgélni, akkor a kutya elkezd ugatni, mint hogy túl akarná kiabálni őket. Hogy te erről mit gondolsz, hogy ilyenkor mi játszódik le a kutyának a fejében? Hogy mit gondolhat?
Hát ilyen értelme nem féltékenység van itt jelen esetben, hanem mondjuk amikor ilyen pároknál a párnak az egyik tagjára a kutya agresszíven reagál teljesen indokolatlanul, hanem egész egyszerűen a gazdáját, akihez közelebb áll, azt védi. Ott egy ilyen védőösztönös viselkedés megy végbe. És nem is igazán az az érdekes, hogy ezt miért csinálja, hanem inkább az sokkal érdekesebb, hogy a gazdák azok hogyan reagálnak ezekre a szitukra. És nagyon sokszor rosszul reagálnak ezekben a helyzetekben, mert ezt ilyen viccesnek, meg jópofának látjuk, hogy a párom hozzám akar érni, és akkor az én kis kutyám az ölemben meg hörög-morog, meg esetleg ki is csattog. Ez általában nem nagy testű, őrzővédő fajtájú kutyák általában, de hát még láttam mondjuk ilyenekről is videót, hanem valami kisebb testű kiskutyák, és ez olyan viccesnek néz ki, hogy a kutya bevédi a gazdáját. És ezáltal, hogy ezen nevetünk, meg támogatjuk ezt a viselkedést, ezt voltak éppen tanítjuk is a kutyának. Ugye, amit hagyok a kutyámnak, és nem tanítom meg neki a helyes viselkedést, azt voltak éppen meg is tanítom neki, avval, hogy hagyom, vagy esetleg nevetek rajta, meg dicsérem. És akkor ez így egyre durvább és durvább lehet, és aztán vége az lesz, hogy lehet, hogy bármilyen közeledésre, másik fél, bármilyen közeledésére a kutya egyre agresszívebben fog reagálni. Szóval ezekkel a helyzetekkel, ahelyett, hogy telefont ragadunk és felvesszük, és vicces TikTok videót gyártunk belőle, ahelyett inkább akár szakember segítségével, akár a saját kútfejünkből, úgyhogy utána nézünk, ebből inkább dolgozni kéne, mert nem reagálhat semmilyen kutya agresszíven egy senkire, kettő pedig családtagra, meg ismerősre, meg bárkit, akit beengedünk a lakásunkra, azokra meg pláne nem. Most azért ezt tudni kell, hogy ezek ilyen ártalmatlan szituációkból származnak ezek az esetek, és nem arról van szó, hogy ezeket a gazdikat éles helyzetben valaki megtámadja, és a kutya tökösen bele tud állni ezekben a szitukban, hanem ezek teljesen ártalmatlan helyzetek, és azt nyilván ezt a kutyák is érzik, szóval hogy ott nincs konkrét fenyegetés a másik fél által, mert hogyha az lenne, ezek a kutyák azért nem állják ott a sarat, szóval ezek nem fogják megvédeni a gazdájukat. Ugye itt konkrétan átküldte nekem valami magyar celebritás párocska videóját, ahol egy francia bulldog reagál így, és ott ugye a másik fél nem agresszív, meg nem fenyegető.
Azt azért mondjuk el, mi történik ezen a videón. Ugye ezen a videón azon az látszik, igen, egy francia bulldogról van szó, hogy a lány ül egy kanapén, és a párja egy ilyen kapucnis pulcsit így a fejére húzva, hátulról egyébként nem fenyegetően, de hogy így oda hajol a lányhoz, és akkor a kutya az ilyen meretten bámulja, meg morog rá, és ahogy közeledik a srác a lányhoz, úgy a kutya úgy kitámad. És akkor igen, ilyen nagy nevetés van, és hát ugye, ami számomra, ez egy elég nagy, tehát egy több százezres követőtáborral rendelkező influencerről van szó, és hát ami számomra megdöbbentő volt, hogy mennyien lájkolták, tehát több ezeren lájkolták ezt a videót, annál többen látták, és a kommenteknek volt, aki odaírta, hogy ez gáz, és ezt nem kéne, hogy engedje, és hogy stb. De azért a többség, az a sírós nevetős fej volt, meg a nálunk is ez van című kommentek, hogy igen, tehát azt gondolom, hogy ha ez nem egy francia bulldog lett volna, hanem mondjuk egy közép-ázsiai juhász, akkor lehet, hogy ez nem lenne annyira vicces. Vagy hogy nem tudom, te így mit gondolsz erről?
Igen, akkor nem lenne vicces, főleg, hogyha mondjuk nem csak így ki hörög, marog és kitámad, hanem mondjuk esetleg meg is fogja a srácot, akkor meg pláne nem, akkor már egy horror videó készül belőle, és akkor szerintem, mit tudom én, már arról megy a csevej, hogy le kell altatni egy ilyen agresszív kutyát. De hát ilyen esetben igen, egy kis francia buldogot meg senki nem vesz komolyan, és lehet ebben szórakozni. Na most az, hogy mennyi like jön rá, hát nyilván azért az interneten mindenféle szemétre jön sok like, szóval ez nem egy fokmérő a dolognak. A lényeg az, hogy azért egy párra látták, hogy ez a viselkedés ez nem egy helyes viselkedés, és ezt mindenképpen tele korrigálni kell, mert lehet, hogy azt a fiút nem is fogja komolyan soha megkapni, de mi van, hogyha mondjuk egyszer egy gyerekkel reagál így, aki mondjuk így kb. Fejmagasságban van egy francia buldoggal, mondjuk amikor kúszik a földön, simán megtörténhet ez is.
De mondtad, hogy egy védő ösztön kapcsol be ilyenkor a kutyában. Igen. Nyilván, hogyha mondjuk bejönne egy rabló vagy egy betörő a lakásba, és kés lenne a kezében, akkor nyilván a kutya átveszi a gazdának a rezgéseit, tehát akkor érezné, hogy fél. Nyilván ebben a szituációban egyik fél sem félt igazán. Mondta, hogy akkor nem állnák a sarat meg, akkor nem védenék meg őket. De hogyha érzik, hogy a gazdájuk nincsen veszélyben, tehát hogy ők jól érzik magukat, jól érzi magát éppen abban a pillanatban, akkor miért akarja védeni, hogy nekem ez, lehet, hogy megint emberi tulajdonságokkal ruházom fel őket, de nekem ez kicsit olyan, mintha így, nem tudom, rivalizálna, vagy vetélkedne. Főleg abban az esetben, amikor valakinek előbb volt kutyája, és csak később jött a párja. Hogy olyan, mintha, nem tudom, be akarná védeni idézőjelben a saját területét, vagy gazdáját.
Hát az nyilván ez egy frusztráció, és azért itt kicsit vonatkoztassa el, és próbáld úgy nézni a dolgot, a kutya szemében a gazda az mindig egy forrás. És ezt a forrást ő megvédi ebben a szituációban. És azt is érdemes tudni, hogy a nagyobb frusztrációval rendelkező kutyáknál például az élemféltési viselkedés is sokkal magasabb. Egész egyszerűen frusztráció miatt. Ha van egy nyugodt, kiegyensúlyozott, barátságos kutyám, akkor közeledhet hozzám bárki, bárhogyan, a kutyám az nem fog rosszul reagálni. De egyébként szóval ez sem azt jelenti, hogyha egy frusztráltabb kutyám van, aki ideagál bizonyos helyzetekre, itt tényleg az lesz a lényeg, hogy ebben kezdjünk el foglalkozni. Tanítsuk meg a helyes viselkedést ennek a kutyának. És akkor ebből a frusztrációból nyilván, ugye a frusztrációnak ennek a ágából ebből nagyon könnyen ki lehet jönni. De hogyha ezt hagyom, sőt támogatom, nevetek rajta, dicsérem, akkor ez egyre rosszabb és rosszabb lesz. Szóval itt van összefüggés ebben, hogy ez egy frusztráció miatt bekövetkező védőösztönös viselkedés.
És ilyenkor mi a helyes megoldás, vagy mi az, amit ilyenkor csinálni kell? Tehát nyilván mondtad, hogy igen, nem az, hogy egyből felvesszük videóra, és feltöltjük az internetre, és nevetünk rajta, mert amúgy szerintem ez a legrosszabb ebben a dologban, hogy igen, sokan ezt viccesnek találják, és nevetnek rajta. Mit kellene ilyenkor csinálni? Tehát amikor mondjuk ott vagyok a párommal, és akkor a kutya megőrül, és elkezd ugatni. Akkor mi a teendő?
Hát nyilván ezt kicsiben fogom elkezdeni, szóval nem akkor, amikor már így kvázi bekapcsolt a kutyám valakire, hanem teszem, szóval szépen fokozatosan a jó viselkedést azt jutalmazni fogom a kutyánál, a rossz viselkedést azt pedig nem fogom támogatni, és a kutyám összerakja azt, hogy mi a helyes viselkedés. Ugye majdnem mindent meg tudunk tanítani a kiskutyánknak, és itt amikor még nem reagál rosszul a kutyám, azt jutalmazom, hogy rám figyel, és nem pedig arra, ami esetleg ő triggereli, és akkor szépen fokozatosan egyébként úgy, hogy mondjuk ezt a triggert, ezt hozom egyre közelebb és közelebb a kutyámhoz. Ugye még megelőzve azt a pontot, hogy ő elkezden erre figyelni, vagy elkezden ettől idegessé válni, a helyes viselkedését elkezdem jutalmazni. És akkor ez a viselkedés lesz a mértékadó a kutyámnál.
De hogy mondjuk az, hogy nem jutalmazom ezt a viselkedést, ez lehet az, hogy mondjuk kiküldöm a szobából, vagy kizárom a szobából? Mondjuk
nem, mert ott már átfordult egy pontba, ott már elkezdett ugatni, elkezdett kitámadni, ott már késő. Inkább azt csinálnám, hogy azt a triggert azt nem hozom annyira közel, hogy a kutyám még bekapcsoljon. És ez egy pár esetében nehéz ügy, ugye nyilván.
Hát igen.
Mert igen, de abba is gondolj bele, hogy nem feltétlenül... Szóval valószínűleg nem csak ez az egy gond van ennél a kutyánál, meg a gazdájánál, mert egy csomó viselkedési problémá állhat fent, meg egy csomó tartás és nevelési szabály hiányzik, vagy rosszul alkalmazott. Nem biztos, hogy itt kell elkezdeni ennek a dolognak a megszerelését. Lehet, hogy sőt, majdnem biztos vagyok benne, hogy több tucat dologgal lehetne mondjuk ennél a gazdinál meg a kutyánál dolgozni, és lehet, hogy mire eljutnánk oda, hogy van ez a probléma meg is szűnne. Azért, mert elkezdtünk más dolgokkal is foglalkozni. Mert ez egy nagy egész, ez egy nagy halmaz, és nagyon ritkán van az, hogy egy kutya gazdi párosnál a kutya viselkedésében csak egy vagy két probléma van. Lehet, hogy ennyit látunk, mert ennyi zavar minket, de mondjuk egy oktató meg fogja tudni mondani, hogy min kéne változtatni, és egy csomó minden egyébként helyre is fog jönni már avval, hogy más problémákkal elkezdünk dolgozni, meg más viselkedési zavarokat kezelni.
Visszatérve erre az ominózus videóra, amit ez az influencer készített, hogy ott hogy nyilván ez már nem, valószínűleg, ha már felvették videóra, nem akkor csinálta először a kutya. Hogy tanították meg neki ezt a viselkedést, hogy mindig nevettek rajta, meg esetleg megdicsérték, vagy rásimogattak, mert azt hiszem, hogy ezen a videón a lány a végén még meg is simogatta a kutyát, meg megdicsérte, hogy megvédte, hogy ez egy ilyen tanulási folyamat a kutya részéről, és akkor mi meg még erre ráerősítünk?
Igen, hát gondolj bele, hogy nem kell feltétlenül úgy rádicsérnem, hogy a kutyának az valóban egy megerősítés legyen, hogy azaz bravo, okos jutalomfalat, vagy labda, hanem egész egyszerűen az én reakcióim. Hát a kutya az emberen kívül az egyetlen olyan lény, aki például a szociális tanulásra képes. És ő egész egyszerűen összerakja az én reakcióimból, hogy ez most egy támogatott viselkedés, vagy sem. Ha én nevetgélek rajta, és örülünk, akkor a kutyám is azt fogja konklúzióként levonni, hogy ezt kell csinálni, mert ez egy támogatott viselkedés, és aztán egyre magabiztosabb is lesz benne, gondolj bele a tanulásban is ilyen, hogy az elején még éppen hogy megy, aztán jobban megy, aztán már nagyon jól megy. Ugyanígy így fog történni itt is, hogy először még csak lehet, hogy csak hörgött, és akkor jó, azon nevetgéltünk, meg arra simogatott rá, arra figyelt a gazdi, aztán az egyre erősebb reakciókra is. És aztán így szépen kialakul.
Arról mit gondolsz, nagyon sokan tekintenek úgy a kutyájukra, mint aki megérzi, hogy nem tudom, ki a jó ember és ki a rossz ember, ki akar jót a gazdájának, vagy ki akar rosszat. Tehát, hogy ennek az analógiáján, hogy nem tudom, valakivel barátságtalan a kutya, vagy valakit megmorog, olyan is előszokott fordulni, hogy nem mindenkit morog meg, vagy nem mindenkire reagál agresszíven, csak egy-egy emberre. Aki egyébként lehet, hogy történetesen éppen a párunk lesz. Nyilván most persze lehet sok mindent mondani, hogy gondolom mentett kutyáknál, nem tudom, átélt trauma, tehát hogy vannak azért olyan kutyák, akik a férfiaktól félnek, vannak pont olyan kutyák, akik meg a férfiakat szeretik valamiért jobban, és nekem egyszer volt egy ilyen élményem, hogy a vonaton ült mellettem még 100 éve egy kis spániel, és akkor ott valaki megsimogatta, ott mindenkinek szétdobta magát, és én meg ránéztem, és engem meg megmorgott, és mondta a gazdája, aki egyébként egy nő volt, hogy nem szereti a nőket. Hogy erről mit gondolsz? Most megint kicsit sok mindent kérdeztem egyszerre, de hogy ilyen tényleg létezik a kutyánál, hogy egy konkrét embert valamiért nem tud elviselni, és hogy akkor azt engedni kellene neki, vagy akkor azt kell gondolni, hogy a kutyánk az egy médium, és ő nem tudom, és ő már akkor tudta, hogy ez az ember nem nekem való.
Na, hát médium nem lesz a kis kutyánk. Én nem hallgatnék a kutyámra ilyen értelemben, hogy mondjuk az szemüvegén keresztül dönteném el, hogy ki milyen ember, hanem inkább itt azt nézném meg, mit triggereli a kutyámat. Itt általában megint csak bizonytalanságról van szó a háttérben. És most azért már egyre több bizonytalan kutya van, és nagyon sok mindenre bizonytalanul reagálhatnak, meg reaktívan reagálhatnak a kutyák, és ez nem azért van, mert az egyik ember rossz vagy jó, hanem ez azért van, mert az egyik embert fenyegetőnek, meg az egyik szituációt fenyegetőnek találja, a másik szituációt meg nem látja annyira fenyegetőnek, ezért ott nem kapcsol be, meg nem reagál rosszul. De azért furcsa ez a dolog, mert mi nagyon sokszor viselkedhetünk úgy, akár tudattalanul is, hogy nem akarunk fenyegetőek lenni a kutyák számára, de mégis azok vagyunk. Szóval ezért nem nézném én a kutyám szemüvegén keresztül így, ilyen formán, hogy ki jó, meg rossz ember, hanem azt nézném, hogy az az adott viselkedés, az az adott személy, az miért vált ki, és miért vált ki frusztrációt a kutyámból, vagy agressziót, vagy félelmet, vagy pánikot, vagy bármit. És ugye erről is beszélgettünk nagyon sokszor, hogy nem is vesszük észre például, hogy fenyegetőek vagyunk. Mondjuk, amikor meg akarunk simogatni egy kutyát, ráhajolunk, ez egy fenyegető testtartás a kutya szemüvegén nézve, és úgy nyúlunk oda, és ezek a kutyák menekülnek, esetleg ki is támadnak, vagy oda kapnak. Ez pont ezért van, mert a mi viselkedésünk nem az, aminek mi gondoljuk. Mi barátságosnak gondoljuk, de ez a kutya szemében nem az. Ez az egyik fele. De kettő, nem is kell, hogy fenyegető legyek, mert gondolj bele, vannak kutyák, akik lehet, hogy bekapcsolnak egy távolból közeledő személyre, mert mit tudom én, lehet, hogy bottal jár, vagy furcsán jár, egész egyszerűen az fenyegető a kutyám számára. Hasonlóképpen kéne, vagy kell eljárnunk ezekben a helyzetekben is, hogy egész egyszerűen megtanítjuk a kis kutyánknak azt, hogy nincs miért félni bizonyos környezetben, bizonyos szituációkban, bizonyos személyektől, és ez egy hosszú tanulási folyamat lesz, és nagyon tudatosnak kell benne lennünk, de erre számtalan példa van, hogy nagyon bizonytalan kutyák, akik mindenféle dologra rosszul reagálnak, meg betriggeleri őket, nagyon sok mindenhez hozzá tudjuk őket szoktatni.
Említetted ezt a fenyegető viselkedést, hogy lehet, hogy mi nem is vagyunk annak tudatában, hogy fenyegetően viselkedünk, de a kutya azt érzi, vagy mondjuk tényleg nem viselkedünk vele fenyegetően, de a kutya valamiért bekapcsol, hogy erre is van személyes példám. Az én munkahelyem, az egy kutyabarát munkahely, és nagyon sokan behozzák a kutyáikat, és nem tudom, hogy miért, pedig én tényleg világéletemben gyerekkorom óta imádom a kutyákat, és van két kutya, aki az egyik az engem úgy ignorál, tehát nem nagyon szokott velem foglalkozni, pedig amúgy én próbálnék úgy vele haverkodni. A másik az meg kifejezetten egy csomószor megugat, de úgy, hogy egyébként a férfi kollégáimat, főleg egy pár férfi kollégámat, mondjuk hármat, őt imád. Tehát tényleg ilyen hatalmas köröket fut az irodában, meg örül, hogyha találkozik velük, és engem meg valamilyen nem bír elviselni. És én nem szoktam így, nem tudom, nyilván lehet, hogy nekem is van valami fenyegető viselkedésem, akkor nem tudok róla, de hogy így kifejezetten, ezt így kifejezetten nem értem, hogy tehát nem ilyen személyes sértésnek veszem, csak tényleg olyan furcsának találom, hogy ez egyébként, mert most ugrik a majom a vízbe, ilyenkor kiderülhet az, hogy ez egyébként a gazdájának van velem valami problémája? És azt érzi a kutya?
Nem, azt nem gondolnám, hogy a gazdája téged utál, és akkor a kiskutyája is utál, ha bár lehet, hogy ezt valahogy egyébként így meg lehet tanítani a kutyának, de gondolom ennél a gazdának, hogyha ilyen lenne, akkor azt mondom, tudattalanul csinálná, de ezt nem gondolom. Valamiért az a kutya téged félemkeltőnek, meg fenyegetőnek tart. Az, hogy a férfiakkal meg ilyen jóban van, az egy viszonylag gyakori dolog. És ez nem más miatt van, hogy valószínűleg ezek a férfiak határozottabbak, meg magabiztosabbak lehetnek, és furcsa, hogy ez nem fenyegető erre a kutyára, hanem pont egy biztonságot nyújtó attitűd, amit a kutya szimpatikusnak talál, és ő azért keresi a kontaktust mondjuk ezekkel a személyekkel. Szóval, hogy ezt igazából látni kéne a kutya reakcióit ezekben a szituációkban, de az nagyon sokszor van, hogy a bizonytalan kutyák, azok mondjuk férfiaknál vagy magabiztos embereknél keresnek menedéket, meg velük vannak jóba, és ennek tökéletes biológiai okai vannak, ugye ez a kötődésről is szól, ami meg egyértelműen mindig a biztonságról szól. Nem tudom, hogy ez így mennyire világos.
Igen, azon gondolkodtam, hogy milyen szépen körbe lett írva a bizonytalanságom, hogy azért nem.
Lehet, hogy az, nem tudom. Lehet, hogy már amikor mész, már a fejedben ott van, hogy úristen, a fifi meg fog ugatni, és te erre készülsz, és ez megjelenik.
Egyébként ez valószínűleg így van, hogy hogy valószínűleg egy ilyen értetlenség van bennem, hogy nem értem, hogy mit. De egyébként nem csak engem ugat meg. Szóval ez az egy vigasztal, hogy
egy gondoltam, más, nem te vagy az egyetlen.
Más olyan lányokat is egyébként, akiket nem ismert, vagy később ismert meg, és egyébként ők is hatalmas kutyások, és valamiért nem tud hozzánk kapcsolódni, de egyébként nagyon érdekes, hogy például annál a kutyánál, aki nem ugat meg, de úgy ignorálgat, nála például megfigyeltem azt, hogy ha nincs ott a gazdája közelben, akkor így nem úgy viselkedik, szóval, hogy így tényleg szabályosan, mint a gyerekek, amikor így körbenéznek, hogy na itt van-e valaki, látja-e valaki, és akkor ilyen máshogy viselkedik teljesen.
Hát az, hogy a kutyánk máshogy viselkedik a mi jelenlétünkben, mondjuk még a frusztrációval is összefügghet. Ugye még erre is vannak mérések, például mérték például azt, hogy a kutyánk szeparációs helyzetben hogy reagál egy bizonyos fenyegetésre, és a gazdával együtt hogy reagál egy ugyanolyan mértékű és ugyanolyan fenyegetésre. És ugye az jön ki, hogy a kutya a gazda jelenlétében sokszor nyugodtabb, meg kevésbé frusztrált erre a fenyegetésre, mint hogyha egyedül van. Ez megint csak a kötődéshez tartozik, mint témakör, hogy ugye a kötődési személynek a jelenléte az biztonságot nyújt a kutyának. És ezek a kísérletek egyébként úgy zajlottak, hogy megmérték, egyébként szívfrekvenciát mértek ezeknél a kutyáknál ilyen hámon, és azt mérték, hogyha bejött egy idegen fenyegetve, az úgy néz ki, hogy szemkontaktus felvéve lassan közelít a kutyához, szóval semmiféle borzalmat nem kell elképzelni, csak lassan mozog, az ugye mindig fenyegető viselkedés, közeledik és folyamatosan tartja a szemkontaktust. Ezzel lehet egyébként védőösztönös viselkedést kiprovokálni a kutyáknál, őrzővédő sportákban is használjuk ezeket a mozdulatokat, meg viselkedéseket, csak ott ugye célja van a védőösztönös viselkedésnek, mindegy, ebben most nem is mennék bele, és azt mérték, hogy a kutya szívfrekvenciája az milyen akkor, hogyha jön ez a fenyegetés, és nincs ott a gazdája, és milyen, hogyha jön ugyanaz a fenyegetés, úgy, hogy ott van a gazdája. Ugye itt még a sorrenden is változtattak, hogy ne az legyen, hogy már megszokta azt, hogy a fenyegető személy az nem fog minket bántani, és nem történik semmi, és ezért nyugodtabb legyen. És az jött ki eredményként, hogy sokkal kisebb stresszt jelentett ez a fenyegetés akkor, hogyha ott volt az a személy, akihez kötődik, mintha nem volt ott az a személy. De ez visszájára is el tud sülni, és erről is beszélgettünk már, hogy van egy bizonytalan kutyám, és én nem tudok biztonságot nyújtani, mert én is bizonytalan vagyok, félek azokban a szituációkban, már csomószor megégettük magunkat, mert mit tudom, verekedés lett belőle, vagy csak kellemetlen az, hogy a kutyám reaktív és kitámad mondjuk egy botos járókelőre, vagy egy kerekesszékesre, vagy egy biciklistára, vagy egy futóra, akkor nyilván én, hiába én vagyok a kötődési személy, de ha az én viselkedésem nem megfelelő, akkor az a kutyának nem lesz támogató. Szóval ez is megint szituáció és helyzet függő. Ugye a kísérletben ott a gazdi nem egy élet szituációban van, hanem ül egy széken, tartja a kutyát, vagy fogja a kutyát pórázon, és jön egy személy, aki közeledik. Szóval ő nem ad olyan bizonytalan jelzéseket a kutyának, mint amikor megyek az utcán, és én már százszor megégettem magam, mert a kutyám mindig kitámadott a biciklistákra, vagy a szembejövő másik kutyásra, aki ott pórázon, ott én már feszkós vagyok, ideges vagyok, nem tudom kezelni a helyzetet, bizonytalan vagyok, ott nem érem el ezt a célt nyilván. Szóval, hogy ez mindig azért szituáció függő lesz.
Igen, mert egyébként én ebben a konkrét esetben, amikor az engem ignoráló kutyának a gazdája éppen nem volt ott, akkor én egyébként pont arra gondoltam, hogy azért viselkedett másként, mert kicsit úgy viselkedett, mint amikor, nem tudom, mint amikor az anyuka próbál tanulni a gyerekével, és akkor a gyerek, nem tudom, dobálja a könyveit, meg azt mondja, hogy nincs hozzá kedve, de hogyha ugyanezt nem az anyuka teszi meg, hanem mondjuk egy magántanár, akinek fizetnek, akkor azzal szemben szerintem egy kicsit jobban megembereli magát. Tehát mondjuk vele szemben nem fog megengedni olyan viselkedést, mint mondjuk, amit az anyukával szemben megenged. Nyilván azért, mert sokkal szorosabb a viszonya az anyukával, hogy ez nem tudom mennyire helytálló, vagy ez már nagyon megint ilyen emberi dolgokat vittem át a kutyának a viselkedésére.
Picit igen, de azért ebben is van némi igazság, szóval nyilván az van, hogy egy idegen egy kutya is másmilyen lesz, de ez nem azért van, azért, mert nem ismeri a másiknak a határait. Szóval ugye beszéltünk a szociális tanulásra, ami nagyon jellemző a kutyára, ezáltal a tanulási forma által képes a kutyánk minket kívülről belülről megismerni. És nagyon jól tudja azt, hogy ő meddig mehet el nálunk bizonyos szituációkban, meg helyzetekben, míg egy másiknál nem fogja ezt tudni, és ezért nem is fog annyira próbálkozni, most csak erre gondolok. Szóval valószínűleg te erre gondolhatsz.
Igen. Egyébként, ahogy mondtad ezt, hogy a kutya pontosan tudja a gazdájának a határait, vagy tudja, hogy meddig mehet el nála. Ezt minden kutya tudja egyébként? Vagy ezt mindig tudják?
Hát mint kutya, hogyha mint fajként tekintek a kutyára, akkor igen, mert minden, mint a kutya, mint faj, az képes a szociális tanulásra, meg a kötődésre, meg mi egymásra, szóval minden egyformán vonatkozik rá. Aztán persze eltérések vannak különböző életkorú, meg különböző fajtájú kutyáknál, meg különböző temperamentumú kutyáknál, de így alapvetően minden kutya képes ezekre a tanulási módokra.
Hogy mennyire függ a gazdának a viselkedésétől, hogy a kutya azt tudja, hogy miután mi fog következni. Hogy mindig, tehát az a kérdés, hogy mindig tudja-e a kutya, ki tudja-e következtetni a gazdájának a viselkedéséből, hogy az mit vár el tőle, ergo, hogy hol vannak az ő gazdájának a határai, illetve nem a gazdájának a határai, hanem az ő, mint kutya határai, hogy mit engedhet meg a gazdájával szemben.
Igen, de én egy kicsit máshogy közelíteném meg ezt a kérdést. Ez nagyon jó, amit felütöttél, de itt nem is a határokról lenne szó, hanem egy kicsit visszautalnék a frusztrációra. A frusztráció leginkább abból ered, hogy a kutya nem tudja megjósolni a gazdájának a reakcióit, meg cselekedeteit. És ezért nagyon-nagyon fontos az, főleg, hogyha frusztrált kutyánk van, de ha nem frusztrált kutyánk, akkor is, hogy baromi következetesek legyünk a kutyánkkal. Ugye nagyon sokszor emlegetjük ezt a szót, hogy következetesség. És hogy ez miért fontos? Például azért, mert a frusztráció például nagyon nagy szerepe van a következetlen tartásnak, meg következetlen gazdiknak, nagyon sokszor frusztrált kutyájuk van. Ez azért van, mert a kutya bizonyos akcióira nem tudja a gazdi reakcióit megjósolni. Mert egyszer ideagál rá, egyszer pedig úgy. És ettől, hogy nem tudja megjósolni a gazdi reakcióit, ezáltal egy ilyen alacsony, frusztrációs küszöb alakul ki a kutyáknál. De mondok erre egy nagyon egyszerű példát, hogy meg tudjuk érteni. Ha te például, mit tudom, szombat reggel csinálsz a párodnak bundás kenyeret, és beviszed neki az ágyba, és szombat reggel ágyban kapja a reggelit, és ő baromira örül neki, következő szombaton ezt megismétled, megint megcsináltad a bundás kenyeret, viszed a párodnak az ágyban, és ő pedig hozzád vágja, és azt mondja, hogy hát én nem fogom megenni ezt a szart. Akkor a következő szombaton te már egy kicsit idegesebb leszel, hogy vajon most neked megéri-e bundás kenyeret csinálni a párodnak, vagy nem. Hozzád fogja vágni a bundás kenyeret, vagy ugyanúgy fog örülni, mint az első alkalommal. És ez a következetlenség, ugye erről nagyon sokat beszélgettünk, akár a podcastekben is, hogy ez hoz majd stabilitást a mi életünkben. És hogyha egyszer azt csinálom, hogy egyszer adok a kutyámnak az asztalnál lenni, egyszer meg lecseszem azért, mert ő ott csorgatja a nyálát, akkor a több frusztrálvá válik, mert nem tudja megjósolni az én reakcióimat az ő viselkedésére. De viszont, hogyha ez mindig ugyanolyan, akkor meg tudja jósolni, sosem kap az asztalnál lenni, akkor nagyon jól tudja, hogy nem is érdemes ott próbálkozni. Vagy hogyha mindig kap az asztalnál lenni, akkor azt is meg tudja jósolni, hogy az utolsó falat mindig az enyém, és azt mondjuk így megkaphatja. De akkor ennek mindig így kell lennie. Vagy ha rámugrálhat, akkor mindig rámugrálhat, akkor is a szép ruhában vagyok, akkor is a kutyásba. Vagy egyszer sem. És így tudunk igazából segíteni a kutyánknak, hogyha ő meg tudja jósolni az ő viselkedésének a ránk gyakorolt hatását, mert az mindig ugyanolyan.
Egyébként erről csak az jutott eszembe, hogy nemrég hallgattam egy nagyon jó podcastot, a Friderikusz beszélgetett egy generációkutatóval, és ő mondta ezt a példát, hogy a kisgyerekek azok sokszor azért nem köszönnek, mert hogy míg régen, nem tudom, a mi gyerekkorunkban mindenkinek csókolommal kellett köszönni, ami megint nem volt egy jó dolog, de hogy ez volt a szabály, és hogy a mai gyerekek, hogyha átmennek játszani egy barátjukhoz, akkor az egyik fele a szülőknek, hogyha azt mondja neki, hogy csókolom, az elfogadja, a másik fele meg azt fogja mondani, hogy hát ne köszönjél, mert nekem csókolom, a nyugodtan mond, hogy szia, mert hogy én olyan fiatal vagyok. És a gyereket összezavarodik, nem tudja, hogy mit csináljon, és akkor az lesz rá a védelmi reakciója, hogy egyszerűen, hogy nem köszön.
Akkor nem köszön. Igen, logikus. Igen.
Én itt ezért látok némi összefüggést.
Igen, ez egy hasonló dolog. Igen, igen, igen. És tényleg nagyon sokat hangoztatjuk azt, hogy legyünk következetesek, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi az, hogy következetes viselkedés. És nagyon sokszor egyébként a következetes viselkedésre valamiféle szigort, meg ilyen valami spártai létet gondolnak a gazdik, miközben ez nem. Itt az van, hogy az elején kitalálom, hogy én hogy szeretnék élni a kutyával, miket várok el tőle, és akkor ahhoz tartom magamat, és nem változtatok ezen a szabályokon, márpedig azért nem változtatok, sokkal egyszerűbb így megközelíteni a kérdést, nem azért nem fogok változtatni a szabályokon, mert állatjóléti szempontból így teszek a legjobbat a kutyámnak, mert így lesz a legstabilabb, a legkiegyensúlyozottabb és a legnyugodtabb. Hogyha változtatok rajta, mert szegény kutya, hányszor halljuk, hogy jaj, szegény, olyan éhes, és akkor mit tudom én, a nagymama ad az asztalnál a kutyának. Nem éhes az a kutya, nem éhezik, egész egyszerűen ki fogunk vele szúrni, mert nem fogja tudni megjósolni, hogy a következő alkalommal fog-e kapni ugyanerre a kunyarálásra, vagy nem fog. És lesz egy frusztrált kutyánk, miközben mi pedig azt szeretnénk, hogyha lenne egy nyugodt, kiegyensúlyozott és egy boldog kutyánk. Szóval ezért érdemes következetesnek lenni.
Egyébként csak erről a kunyaráló kutyáról jutott eszembe egy nagyon aranyos kis történet, hogy volt egy régen egy idős néni a szomszédunkban, akinek volt egy kutyája, és egyszer azt mondta, hogy hát úgy nézett ez a kutya, hogy azt mondta, hogy ő almássütit akar enni, és akkor sütött neki egy tepsi almássütit. Nyilván nem az egészet a kutyának sütötte, de hogy azért ő is kapott belőle, de hát hogy vannak ezek szerint ilyen beszélő kutyák, akik már ki tudják fejezni a vágyaikat, hogy mit akarnak enni. Egyébként csak ezzel kapcsolatban mondtad, hogy igen, hogy a következetesnek kell lenni, hogy azért, és itt most nyilván nem leszek álszent, itt a saját nevemben is beszélek, azért a legtöbb kutyagazdi mindig minden, az élet minden területén szerintem nem következetes, főleg, hogyha mondjuk kezdő kutyás, vagy az első kutyája, és hogy mondjuk van, ahol következetes lesz, vannak olyan területek, ahol meg nem. És mi történik akkor, hogyha mondjuk, nem tudom, te éveken át beengedted a kutyát a lakásodnak minden szegletébe, és akkor egyszer csak eljön az a pont, ahol azt mondod, hogy te nem akarod, hogy bejöjjön a hálószobádba. De mondjuk, nem tudom, előtte 5 évig bejöhetett. Hogy ilyenkor mi történik, hogy ilyenkor megzavarodik? Tehát arra akarok igazából utalni, hogy...
Új szabályt vezethetek-e be? Arra vagy kíváncsi.
Igen, új szabályt vezethetek-e be? Meg igen, hogy ki tud-e alakulni mondjuk új szabály, azért, mert mondjuk 5 év után jövök arra rá, hogy mondjuk bizonyos dolgokat rosszul neveltem, vagy egyszerűen csak más élethelyzet lesz, és akkor mondjuk, igen, tehát, hogy más élethelyzet lesz, és akkor amit eddig megcsinálhatott, azt mondjuk már nem mindet csinálhatja meg.
Persze. Az, hogy új szabályokat, meg új feladatokat vezetek be a kutya életébe, ez nem kell, hogy fennakadást okozzon. Mondok neked egy példát, mi van, ha elköltözöl és megváltoznak a körülmények. Mondjuk eddig olyan helyen laktál, hogy a kutyával a kertkapun simán kimehettél, mert mondjuk egy mező mellett állsz, és azt szoktátok meg, hogy mindig kirohan előre, aztán beköltözöl a városba, ahol pórázon kell kijönnötök, mert különben elüti az autó. Nem is fogsz ezen gondolkodni, hogy most a kutyád ezen megborul-e vagy sem. Ez mostantól így van, és ezt be fogod vezetni, nyilván meg fogod neki tanítani, hogy mostantól ez az új szabály. Ugyanez vonatkozik arra, hogy eddig bejött a hálószoba, parketta volt, most megletettem padlószőnyeget, most meg nem akarom, hogy begyere, akkor ezt a kutya ez az új helyzethez adaptálódni fog, nem fog neki problémát okozni.
Igen, csak amit mondasz, ez a költözés, az annyival könnyebb egy fokkal szerintem, hogy...
Ezért megváltozik minden.
Igen, tehát hogy új környezetbe kerül, és akkor azzal úgy szerintem könnyebb elfogadni, hogy új környezet, új szabályok. Azt szerintem még kicsit nehezebb, hogyha ugyanabban a lakásban laksz, és akkor 5 év után kitalálod, hogy hát akkor nem akarom, hogy te begyere mindenhova.
Nem lesz gond. Nyilván szokatlan lesz a kutyádnak, és meg kell tanítani, hogy mostantól nem jöhetsz be. De hogy ezt ő értelmezni tudja, ezt az új szabályt? El tudja fogadni ez az új szabályt? Tud alkalmazkodni az új szabályhoz? Igen.
Tehát akkor igazából csak azt ne csináljuk, hogyha eldöntöttük mondjuk maradva ennél, hogy 5 év után kitiltjuk a hálószobából mondjuk.
Akkor onnantól nem. Szóval igen.
Tehát ne csináljuk azt, hogy az egyik hétvégén A héten bejöhet, B héten meg nem jöhet be,
mert attól abból kialakulhat egy alacsony frusztrációs küszöb, és lesz egy frusztrált kutyánk, aki nem tudja megjósolni, hogy most bejöhet-e, vagy nem. Hozzám vágják a bundás kenyeret, vagy örülnek neki.
De ezt, hogyha mondjuk én csak ebben vagyok következetlen, nem tudom, ilyen van-e, mert nyilván, hogyha valaki egy dologban következetlen, akkor van osztint többen is, de hogy ezt át tudja vinni, tehát azt, hogy én ebben következetlen vagyok, akkor ezt ő úgy veszi, hogy akkor más sem tud egyértelműen megjósolni. Tehát azt mondtad, hogy ebből kialakul egy frusztrációs szint. Arra vagyok kíváncsi, hogy,
hát,
hogy ez
tud. Valamiféle frusztráció lesz belőle, igen. Aztán különböző mértékben fog ez megjelenni különböző kutyáknál. Igen. De egyébként erre, amit mondasz, például olyan jó, nagyon jó példám. Egyszer dolgoztam egy nénivel, aki volt egy úszkárja, mindegy, itt semmit nem volt képes szinte megtanítani a kutyának, viszont egy dolog nagyon-nagyon fontos volt neki, hogy a kutya ne menjen ki engedély nélkül a kapun, és azt csodák csodájára nagyon gyorsan el tudta érni, hogy a kutya megtanulja ezt a szabályt, és hogy alkalmazza is ezt a szabályt, de egyébként minden más az így nagyon nyögvenyelősen ment. És aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy ez miért olyan fontos. Egész egyszerűen többi nem nagyon érdekelte a gazdit, hogy most tudja, nem tudja, csinálja, nem csinálja, tényleg igazából mindent lehetett a kutyának. Ezt nem lehetett, de ez azért volt, mert a szomszédban lakott egy akita, akit ott a ház előtt sétáltattak viszonylag gyakran, és az akita az már több kutyával összebalhézott, meg egy kutyát meg is ölt. És nyilván ez egy annyira emiatt, a félel miatt, ez egy annyira fontos szabály volt nála, hogy ezt azonnal be tudta tartatni a kutyával. Csak meg kellett neki mutatni, hogy tanítsa meg. Picit gyakoroltuk, és onnantól ez óramű pontossággal ment, mert ezt a dolgot nagyon-nagyon komolyan vette a gazdi. A többi az meg, hát azt meg nem vett annyira komolyan, ez nem is ment.
Igen, hát ez általában így szokott lenni, hogy amit beszéltünk még jó pár gondolattal korábban, hogy mondjuk megugatja a párját, és mondtad, hogy valószínű ennél a kutyánál más dolgok sincsenek rendben, de lehet, hogy ez lesz az, ami majd annyira zavarni fogja a gazdáját, hogy emiatt mondjuk segítséget kér.
És akkor így van, és ez egy jó, igen, és akkor ez egy happy end story is lehet.
És akkor már szépen lassan, igen, fény derül a többire is, és akkor ez is megoldódik. Egyébként erről a következetes viselkedés kontra következetlenség, kötődés, dominancia, stb. Ez szerintem egy nagyon érdekes téma, amire most már nincs idő kifejteni, szerintem ez megérne egy külön adást is, úgyhogy szerintem legközelebb ezzel fogjuk folytatni. Balázs, neked nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, nektek pedig köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok!
Legközelebb is hallgasd a Dog Solution podcastot, és hozd ki magadból a legjobb gazdit!